Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
Megjelent a Tax Justice Network nevű nemzetközi civil szervezet 2021-es legújabb adó igazságossági nemzetközi offshore listája. Ez elképesztő fontosságú önmagában is, hogy kicsit beszélünk a listáról, hogy milyen országok vannak rajta, és hát egyáltalán nem periférikus országok, hanem többek között Európai Uniós országok is, illetve beszélünk arról, hogy ki mit tervez tenni ez ellen. Optimisták lehetünk Joe Biden terveivel kapcsolatosan. Az euróról bemutatjuk, hogy alapvetően egyáltalán nem elkötelezett, hogy tegyen valamit az offshore ellen, ahogy egyébként a magyar kormányzatok sem, viszont az ENSZ kezébe vette a témát, és úgy néz ki, hogy az EU-val szemben az ENSZ egy magasabb szinten most már komolyabban fel fog lépni az adó elkerüléssel szemben. Erről lesz szó ebben az adásban. Tax Haven Index egy olyan lista, amit a Tax Justice Network nevű civil szervezet, nemzetközi adóigazságossági civil szervezet publikál két évente, és most kijött a 2021-es legújabb listájuk is. Ez nagyon tanulságos, de először pár szót a Tax Justice Networkről, ez a legelismertebb nemzetközi adóigazságossági civil szervezet. Egy volt offshore bankár, John Christensen alapította, és akik ott dolgoznak, azok is többségében ebben az iparágból jönnek, csak elegük lett belőle, és hát nagyon sok helyen végeztek már szakértői munkát, az amerikai szenátustól az európai parlamentig nagyon sok helyen építettek a munkájukra, és hát általában véve egy rendkívül elismert szervezetről van szó. Ezt a listát, ahogy mondtam, két évente publikálják, és hát a legtanulságosabb, hogy ugye az emberek egy része még mindig azt gondolja, hogy az adóparadicsomok azok valami fajta egzotikus, kicsi, független országok valahol a világ végén, valami kis szigetek valahol a Bahamákon, ahol el lehet rejteni az emberek pénzét, de az a helyzet, hogy a legnagyobb adóparadicsomok azok valójában ismert OECD országok. Hogy nézzük meg ezt a listát, az első három helyen rögtön brit, hát úgynevezett korona függő területek találhatók, ez a British Virgin Islands, a Cayman Islands és Bermuda. Ezek elvileg ugye bele illenek abba a képbe, hogy ezek ilyen karibi is tehát a mögötti szigetek, de valójában érdemes tudni, hogy ezek a szigetek ezek úgy működnek, hogy még mindig a brit gyarmatbirodalom egykori tagjaiként valami fajta függésben vannak Nagy-Britanniától, tehát nem teljesen függetlenek, hanem a brit koronahoz tartoznak éppen annyira, hogy London képes legyen ide kirakni pénzeket. Viszont vannak már annyira függetlenek, hogyha valaki ezt feszegetné, akkor London azt mondhassa, hogy hát itt független döntéshozatal történik, és nem tudjuk befolyásolni, hogy mi történik ezeken a területeken. Alapvetően van egy nagyon jó film, amit a Tax Justice Network készített, ezt ki is posztoltam a Pogi blogra a Facebookon, amelyik szépen bemutatja, hogy amint a brit gyarmatbirodalom elkezdett dezintegrálódni második világháború után, hogy szépen fokozatosan alakították át adóparadicsomokká az egykori gyarmati területeket, London központtal, tehát tulajdonképpen a az offshore működés jelentős része az ténylegesen Londonban működik, de a regisztráció az ezeken a gyarmati területeken, ex-gyarmati területeken történik, amelyek, mint mondtam, vannak annyira függetlenek, hogy London azt mondhassa, hogy nincs közük hozzá, de vannak annyira függőek, hogy a jogbiztonság meglegyen, tehát ha valaki Londonba viszi a pénzét, és egy ilyen helyre kiszervezik, akkor biztos lehessen benne, hogy meg hozzá fog jutni a pénzéhez, és hogy elég titokban tartják azt. De nem csak ez az első három van rajta, tehát a British Virgin Islands, Kajmán-szigetek és Bermuda, hanem az első tízben még ott van Hongkong és Jersey és Szingapur, egykori brit gyarmati területek, 7., 8., 9. helyen. Ebből Jersey még mindig rendkívüli függésben van az Egyesült Királyságtól, tehát ugyanez a játék, hogy alapvetően Londonhoz elég erősen köthető, a Cityhez, ami egy önálló entitás tulajdonképpen Londonon belül. Érdemes megnézni a filmet, bemutatja, hogy külön önigazgató entitásként létezik Londonon belül a City. És hát ugye a másik kettő, Hongkong és Szingapur is rendkívül érdekes. Ugye Hongkong az hosszú időn keresztül a brit birodalom része volt, és tulajdonképpen a Kínába irányuló befektetések nagy része Hongkongon keresztül futott. Azóta Kína részévé vált, de tulajdonképpen ugyanezt a játékot játsza továbbra is, tehát a világ összes országából a Kínába érkező befektetések nagy része az Hongkongon keresztül fut be Kínába még mindig, sőt, a kínai oligarchák is Hongkongba rakják be a pénzüket, és onnan investálnak vissza a népköztársaságba, többek között az alacsony adók miatt. Itt Hongkong alapvetően az a terület volt, ahova, amikor a kommunisták győztek a népi Kínában, akkor Kína nagy részéről oda vándoroltak, főleg Shanghaiból a gazdag kereskedők. Ez alapozta meg igazából Hongkong gazdagságát, de aztán gyakorlatilag egy ilyen offshore-szerű működést nagyon hamar kialakított. És Szingapur a másik ilyen, ami egy ilyen fejlesztő állami modell volt, elképesztő gyorsan képes volt az állam felfejleszteni az oktatást a szingapúriak képzettségi szintjét, de aztán egy idő után ők is átálltak egy nagyon komoly adóparadicsom jellegű működésre, és meg európai cégek is, közöttük magyar cégek is buzgón használják Szingapurt adóparadicsomként. Ezek a kisebb területek, amelyek ezen a listán az élbolyban végeztek, de érdemes megnézni a többit is, tehát ugye, ahogy mondtam, az első három a British Virgin Islands, Cayman Islands és Bermuda, ezek brit Nagy-Britániához tartoznak. A negyedik az Hollandia, az ötödik Svájc, a hatodik pedig Luxemburg. Tehát OECD országokról van szó, illetve két esetben Európai Uniós országokról, amelyek elég előkelő helyen végeztek, tehát egyáltalán nem mondható el, hogy valami fajta nagyon távoli, exotikus területek lennének. És hát ugye, hogy mondtam, 7., 8., 9. helyen Hongkong, Jersey, Szingapur, és 10. helyre még az Egyesült Arab Emirátusok is fölfért. Nagyon fontos látni, hogy tehát OECD-hez köthető területek, OECD országok és OECD-hez köthető területek vannak ennek a listának az élén. A Tax Justice Network számítása szerint, ha az összes OECD-s területet nézzük, akkor körülbelül 68%-áért felel a nemzetközi offshore adóeltérítésnek. Azaz, hogy érvel a Tax Justice Network, ez nem egyszerűen csak egy perifériális, marginális, véletlenszerű része a globalizációnak, hanem egy központi eleme annak, ahogy a globalizációt létrehozták. A gazdagabb országok lehetővé tették azt, hogy pénzkimentés történhessen, és mind a mai napig alapvetően védelmezik ezt a rendszert, tehát ez nem egy véletlenszerű valami. Az erős államok blokkolják, hogy ebben változás legyen. Ha tehát végig gondoljuk azt, hogy milyen országok vesznek részt ebben, mondom, előkelő helye a Hollandia, Svájc, Luxemburg, maga az Egyesült Királyság is 13. helyen van, de a Londonhoz köthető egyéb más területek a legelején a listának, akkor egyrészt elmondható, hogy téves a Transparency International korrupciós percepciós listája, tehát ahol ezek az országok nagyon előkelő korrupciómentesnek tűnő helyeken vannak. Ezt egyébként Marti József Péter is alapvetően belátta, a Magyar Transparency-nek a vezetője, akivel a Pogi Podcast 10. epizódjában beszélgettem. Tulajdonképpen ő is belátta, hogy valószínűleg ennek az offshore-szerű működésnek benne kéne lennie a híres és nagyon sokat használt Transparency korrupciós percepciós lista módszertanában is. Nagyon fontos látni, hogy Magyarország elképesztő mértékben vesztese ennek a rendszernek. Benne van a 20 legnagyobb vesztes között globálisan, és hát ezt nemzetközi sajtó is felkapta, amikor ez először kijött, és azóta a magyar sajtó is időről időre foglalkozik vele. Akik nem foglalkoznak vele, azok a politikusok, tehát azóta már 3 különböző magyar kormányzat is regnált, és egyik sem foglalkozott ezzel a ténnyel, hogy Magyarország az egyik legnagyobb vesztes ebben a kérdésben, az offshore elszivárgások tekintetében. A YouTube-on fenn van egy beszélgetésem John Christensennel, ahol tulajdonképpen megkérdezem arról, hogy kerestel már meg valaha magyar kormányzati szerv őket, amikor ezeket az elképesztő állításokat tették. Egyébként csak zárójelben jegyzem meg, hogy a Tax Justice Network módszertana is és adatai is nyilvánosak, tehát teljesen átlátható, hogy mi alapján teszik ezeket az állításokat. De azt mondta, hogy nem. Tehát sohasem melyik magyar kormányzat nem volt kíváncsi az állításukra, miközben azt gondolná az ember, hogy hát egy ilyen mértékű, jelentős horderejű állítás után legalább megkérdeznék a szervezetet, hogy mire alapozzák ezt a mondásukat. Aztán maximum kiderül, hogy tévednek, de érdemes lenne ezt végigvizsgálni. Most ez soha semmelyik magyar kormányzat nem tette. Megkérdeztem azt is John Christensen-től, hogy nyitottak lennének-e arra, hogy együttműködjenek a magyar kormányzattal, és természetesen azt mondta, hogy hogyne, mint mindig mindegyik állammal, akár a nyertesek, akár a vesztesek közül, vagy ahogy említettem, az Amerikai Egyesült Államok szenátusával, az európai parlamentelők bárkivel nagyon szívesen együttműködnek, és megosztják a tapasztalataikat, de Magyarország erre nem volt nagyon kíváncsi. Vannak alapvetően azért pozitív fejlemények is az offshore világ kérdéskörében. Gabriel Zucman, aki egy francia származású kutató, és az akadémiai világban az első számú kutatójának számít az offshore kérdésnek, tweetelte múlt héten Joe Biden amerikai elnök offshore-ral kapcsolatos tervezetét. Ugye Biden csomagjával külön epizódban foglalkoztunk itt a Pogi Podcasten, de nem foglalkoztunk az offshore-ral kapcsolatos mondani valójával Bidennek, márpedig, ahogy a Zucman kiemeli, konkrétan is beszél Biden arról, hogy meg kell szüntetni az offshore elszivárgást. Ennek érdekében a vállalati adót megemeli 21%-ról 28%-ra. Itt ugye az a nagyon érdekes, hogy a Trump előtt még 35% volt, és többek között azzal az érvel vitték le 21%-ra Trumpék, hogy de hát, hogyha nem elég alacsony az adó, akkor elszivárog az offshore rendszerben, meg más országokban. Ugye ez egy ismert érvelés világszerte, Magyarországon is rengeteget halljuk, de hát ennek ellenére az adó elszivárgás továbbra is folytatódott, tehát amikor rendkívül alacsony adókkal, ilyen 0-1%-os adókkal operálnak az offshore központok, akkor egy 35-ről 21%-ra való csökkentés, ez soha nem fogja megállítani azt, aki offshore-ba akarja vinni a pénzét, ez nem egy valódi megoldás, úgyhogy Bidenék azt mondták, hogy akkor szépen visszavisszük, ha nem is 35%-ra, de 28%-ra a vállalati adót, és megadóztatjuk az amerikai vállalatok külföldi profitját, illetve bevezetünk egy globális minimumadót, tehát megpróbálunk együttműködni más országokkal, egy globális minimumadó kulcs bevezetése céljából, és hogyha valaki ebben nem működik együtt, akkor szankciókkal sújtjuk. Erre az intézkedési tervre azt írta a Twitteren Gabriel Zucman, hogy szó szerint idézem, if adopted, the development model of tax havens collapses. Ha ezt tényleg sikerül megcsinálni a Bidennek, akkor az adóparadicsomok modellje összeomlik Zucman szerint. Úgyhogy ha Gabriel Zucman az első számú akadémiai szakértője a kérdésnek ilyen optimista, akkor azt gondolom, hogy mi is egy kicsit optimistábbak lehetünk. A Tax Justice Network, amelyik ezt a listát csinálja, kiemeli, hogy az Európai Uniónak is van egyébként offshore listája, de ez az offshore lista, ez teljesen nevetséges. Yes, először is nincs rajta egyetlen egy Európai Uniós ország sem. Tehát miközben a Tax Justice Network hosszú-hosszú évek óta bemutatja, hogy olyan Európai Uniós országok, mint Hollandia, Írország, Luxemburg, Nagy-Britannia folyamatosan offshore működést mutatnak, az Európai Unió listáján egyetlen EU-s ország sincsen. Eleve nem offshore-nak nevezi őket, hanem a hivatalos megnevezése az Európai Tanácsnak, amely ezt a listát összeállítatja. Szóval ők hivatalosan non-cooperative jurisdictionsnek, együtt nem működő joghatóságoknak nevezik ezeket, ami már önmagában egy eufemizmus, nem merik kimondani az offshore vagy adóparadicsom szavakat, de csupa perifériális ország van rajtuk, rajta ezen a listán, és azt mondja a Tax Justice Network, hogy teljesen komolytalan az unió listája, és hát ebből adódóan nyilván az elkötelezettsége is, hogy ezen változtasson. Miközben a Tax Justice Network azt mondja, hogyha összeadnánk az uniós országok offshore működését, tehát csak azokat, amelyek konkrétan Európai Uniós országok, vagy ahhoz kötődőek, akkor 38%-a a világ offshore működésének az ő számításaik szerint uniós országokhoz köthetőek, és ehhez képest egyetlen EU-s ország sincs az EU offshore listáján. Ez viszont elég elszomorító. Pozitív előrelépés van az ENSZ-nél. A Tax Justice Network egyébként azt mondja, hogy az igazi megoldás az bizony az lenne, hogyha az ENSZ venné kezébe az ügyeket, és ilyen teljesen nemzetközi szinten, tehát az ENSZ-nél lenne az adózás kérdése is. 2020 márciusában közzétették az úgynevezett FACTIT, az ENSZ, a Financial Accountability, Transparency and Integrity, pénzügyi elszámoltathatóság, átláthatóság és integritás projektje az ENSZ-nek, amit egyébként a Tax Justice Network és más nemzetközi adóigazságossági szervezetek üdvözöltek, és azt mondták róla, hogy gyakorlatilag minden benne van, amit szerettek volna évtizedek óta elérni. Hogy konkrétan mit jelent ez? Mondunk néhány példát, hogy mi ez, ami az igazi megoldást jelenteni. Az egyik ilyen az információk automatikus megosztása az egyes országokban működő multik külföldi tevékenységéről, tehát hogy legyen automatizmus, hogy ezek az információk automatikusan megosztva legyenek az egyes országok között, és a multik működése legyen transzparens. Aztán itt van a végső tulajdonos adatbázisának a kérdése, azaz, hogy lehessen lekövetni, hogyha átlépi a tulajdonlás az ország határt, hogy egy adott cég anyacégének, az anyacégének, az anyacégének a végén ki a végső tulajdonosa egy cégnek. Ez elképesztően fontos ebből a szempontból, hogy meg tudjuk mondani, hogy ki a valódi tulajdonosa egy vállalkozásnak, ki az, aki profitál a végén annak a tevékenységéből. Ez alapvető fontosságú lenne. Aztán az úgynevezett országonkénti jelentés, tehát hogy egy multi minden országban mondja el, hogy ott konkrétan mit csinál, és akármennyire furcsán hangzik ez a dolog, ez még az Európai Unióban sincs megvalósítva, tehát ez is mutatja, hogy az Európai Unió mennyire nem elkötelezett valójában az offshore elleni harcban. Még az Európai Unió sem tudta azt elérni, hogy országonkénti jelentés szülessen arról, hogy mit csinálnak az egyes országokban a multinacionális cégek. Ezt az országonkénti jelentést hosszú időn keresztül az uniós kormányok, egyes uniós kormányok maguk, köztük a Fidesz kormány is, akadályozták. Most talán elérünk oda, hogy nem sokára beindulhat ez, de hosszú-hosszú időn keresztül még erre sem volt képes az Európai Unió. Aztán a következő, amit ez az ENSZ javaslat az asztalra tesz, az a multik adóztatása, bevétel és foglalkoztatás arányosan, tehát, hogy ahol ténylegesen a foglalkoztatás van, és ahol a bevétel képződik, ott lehessen adóztatni őket, hogy ne lehessen ide-oda mozgatni az adóalapot, ahogy azt a multik gyakorlatilag általánosan teszik. Illetve, amit már Biden tervnél is emlegettünk, egy globális minimális adó bevezetése, tehát legyen egy minimális kulcs, ami alá nem ehessen senki. Ezek tehát az ENSZ javaslatai. Még egy dolgot érdemes megemlíteni, mégpedig azt, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy az egész dolog reménytelen, hiszen ameddig nincsen nemzetközi fellépés, addig az egyes országok nem tudnak mit tenni az offshore-ral. Szemben iszonyú sűrűn hangzik el az az ellenérv, hogy hát ez úgyis reménytelen, azért kell levinni az adókat egy adott országban, mert amúgy elszivárog az adó, és az offshore ellen csak akkor lehetne küzdeni, ha mindenki benne lenne, de mindenki úgysem lesz benne, tehát az egész dolog reménytelen. Nos, Gabriel Zucman, akitnek a nevét már említettem, tehát ő a világ első számú akadémiai offshore szakértője, ő azt mondja, hogy ez egyáltalán nem igaz. Az egyes államok igenis tudnak rengeteget tenni, nagyon hatékonyan föl tudnak lépni az offshore elszivárgással szemben. Több példát is mond, én csak kettőt emelnék itt ki, hogy hogyan lehet nemzeti szinten is az offshore ellen fellépni. Az egyik az a kizárás a közbeszerzésből, illetve az állami támogatásokból, ami úgy működik, hogy ha egy cég offshore-ban van, vagy bármelyik szinten az anyacége, vagy az anyacég anyacégéről azt találjuk, hogy offshore-ban van, akkor kizárjuk a közbeszerzésből, illetve az állami támogatásokból. Ugye ehhez szükséges az, hogy tudjuk, hogy kinek ki a tulajdonos a nemzetközi szinten, de hát azért annyira nem bonyolult megállapítani, ma is egyébként egy csomó cégről tudjuk, hogy ki a tulajdonosa, és tudjuk róla, hogy offshore-ban van. Az a helyzet, hogy ez Magyarországon is érvényben van egyébként, tehát Magyarországon is elvileg szabály, hogy ki kellene zárni az állami pénzekből azokat a cégeket, amelyek offshore-ban vannak, csak nem tartják be. Tehát a kormányközeli cégek jelentős részéről bebizonyosodott az idők során, hogy azok bizony részben vagy egészében offshore-ban vannak, és továbbra is kapnak állami pénzeket, adókedvezményeket, stb. Egész egyszerűen csak be kéne tartani ezt a szabályt, és ez elég kényszerítő erővel hatna az offshore-ban lévő cégekre. Ez az egyik lehetőség. De van még egy másik lehetőség is, amelyet Gabriel Zucman helyreállító adónak nevez, ami pedig arról szól, hogyha egy ország be tudja mutatni, hogy milyen offshore elszivárgás van tőle, tehát az úgynevezett transferárazáson keresztül, amikor a vállalatcsoportok a különböző telephelyeik között manipulálják az eladási és vételi árakat, amit ugye megtehetnek, hiszen egy vállalatcsoportnak különböző országokban bejegyzett cégeiről van szó, szóval ezzel képesek manipulálni, hogy hol adózzon a cég, és nyilvánvalóan a sokkal kedvezőbb adózású offshore területek felé tolják el így az adózást, az adóalapot. Szóval, hogyha ez be tudja mutatni egy tagállam, hogy ez történik, akkor joga van úgynevezett helyreállító adót beszedni attól a cégtől, azaz, hogy a hazai adókulcssal adóztathatja meg az érintett céget, és beszedheti azt az adót, amelyet elveszít az adó elszivárgás miatt. Erre most is lehetősége van, OECD kompatibilis, nem ütközik a nemzetközi szerződésekbe. Tehát Gabriel Zucman azt mondja, hogy már ma lehetősége van az egyes országoknak is igen hatékonyan fellépni az offshore elszivárgás ellen.
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/PogiPodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!